Szávai Géza regényíró ül itt ma a stúdióban, és ennek a műsornak mondjuk az a címe, hogy Nő alakok Szávai Géza regényeiben. Engem mindig meglep, amikor írsz egy-egy könyvet, mert egy ilyen hasonlat ötlődik fel bennem, mint amikor egy szobrásztól megkérdeztek, ez valami nagyon régi vicc volt, hogy mondja a szobrász úr, honnan tudta, hogy ebben a márványban benne van ez a szobor. És mikor elolvasok egy-egy regényedet, akkor megkérdezem magamban, hogy de Géza, honnan tudtad, hogy ebben a történetben van egy regény? Honnan veszed a történeteidet?
Őszintén szólva, adják magukat. Igen, én nagyon fiatalon, úgy 12-13 éves koromban döntöttem úgy, hogy regényeket fogok írni, én ezt megmondani senkinek nem mertem ebben az életkorban. Az egyértelmű volt, hogy matematikával magas szinten már nem foglalkozhatok, mert olyan környezetben nőttem fel, ahol nőttem. Hát serdültem föl, úgy 14 éves koromig, ahol ilyenszerű késztetéseket nem igazán észleltek. Az édesapám tanító úr. És hát úgy fölnőttem én is, és úgy 14 éves koromban, mint egy dika bornyot, úgy betereltek a Székelykeresztúri gimnáziumba. De nagyon sokat olvastam, és úgy gondoltam, hogy ez az a terület, ahol nem korlátoz senki, és ezt kifuthatom. Soha el nem felejtem, akkor 13 éves korunkban jelent meg Balzac 12 kötetben a teljes életmű sorozat, az emberi színjáték. Hát az nekem fantasztikus élmény volt, hogy létezett a Földön egy ilyen pasi, aki így képzelte el a regényeket összeilleszteni, és hát ezek fantasztikus olvasmányok.
Bocsáss meg, ez nálatok otthon megvolt?
Hát hogy ne, Tiden községi könyvtár volt, és mikor nem volt könyvtár, akkor is ilyen, hogy is mondják ezt, ilyen önkéntes könyvtáros volt az édesanyám. Általában helyette én nyitottam, meg ő könyvesboltot is tartott fenn, és a nyári vakációba választhattam. Vagy kapálni megyek, vagy a könyvesboltba vagyok. Nem kérdés, mit választottam.
Igen, ez így is maradt. De ha jól emlékszem arra az időre, amire nem emlékszem, akkoriban Nagy Istvánnak a legmagasabb hőfokon, ki a sánc alól, Asztalos István, tehát elég proletkultos időkben te Balzacot olvasol Etéden, ez nekem már egy maga egy regény, egy nagyon rövid regény.
Etéden egy nagyon gazdag községi könyvtár volt, úgy valami 16 ezer kötet, még matematika-történeti kötetek is voltak, és Nagy Istvánt én nagyon szerettem, volt egy kitűnő könyve, a Réz Mihályék kóstolója. Gyerekekhez szólt, és nagyon jó könyv volt. Egyébként pedig 13 éves koromban detektív regényeket szerettem olvasni, és elhatároztam, írok én is egyet, de komolyat. És ez a Székely-Jeruzsálem születésének a pillanata, mert hát én ott minden úgymond tiltott könyvek, nem is léteztek tiltott könyvek, mert ez az Isten háta mögötti falvakban mindenkinek volt, vagy a szekrényben, vagy a sifonérben, vagy az ágy alatt, vagy a padláson könyvei voltak. Még az iskola könyvtárában is ott voltak a régi zárolt könyvek, amiket még a úgynevezett kicsi magyar világban küldtek Magyarországról ide ajándékba, és hát én ott azokban dúskáltam. Akkoriban Bözödújfalu szomszédságáról beszélünk, Etét, Küsmőd, Pataka mellett. Az, hogy Székely-Jeruzsálem, azt Bözödújfalura mondták, hogy annyira szentek ott az emberek, meg zsidók, meg egyebek, hogy ez Székely-Jeruzsálem, és akkor én elkezdtem gondolkozni, hogy hoppá-hoppá, hogyha van Székely-Jeruzsálem, akkor egy ilyen titkos kód szerint bizonyosan van Székely-Betlehem is, és hogyha Jézus Krisztus, a Messiás, ugye a detektív regények szabályai szerint tél vissza majd egyszer, akkor mind ahogy a gyilkos visszatér az elkövető
a tetszín helyére,
akkor Jézus is vissza fog térni oda, ahol megszületett, Betlehembe. Na de hát az már nem elegáns, az már plágium, hogyha van Székely-Jeruzsálem, akkor valahogy egy titkos kód szerint lehetséges Székely-Betlehem, oda fog visszajönni, és akkor elkezdtem fényképezgetni, nézegetni, egészen komolyan gondoltam, 13 éves koromban, hogy írok egy ilyen regényt. Aztán olvastam az Orbán Balást, és végigfotóztam a környéket, és ezek a fotók maradtak meg, amiket 13-14 éves koromban készítettem, aztán később Jézus Krisztus és a detektív regény kapcsolatáról vallott elképzeléseimnek ugye hátat fordítottam, és teljesen más dolog lett belőle.
Hát már említetted a Székely Jeruzsálemet, el kell mondanunk azt, hogy most került ki a nyomdából a 6. kiadás ennek a könyvnek, nagyon sok nyelvre lefordították, igazi siker könyv. Nem szeretem ezt a szót rá, mert sokkal jobb könyv ez, mint egy sikerkönyv. És akkor megkérlek szépen, olvas fel egy részletet a Székely Jeruzsálemből.
Lévén, hogy a mai regényes estünknek címet is adtunk, hogy hasonlít a szerelemre, ez a Kivégezzük nagyapádat című könyvből egy fél mondat. A könyvben szereplő kamaszgyerek azt a kérdést teszi fel, egyébként úgynevezett bitang gyerekként, hogy valami az előzményeink között, apánk, anyánk, nagyapánk, nagymamánk, létezik valami, ami hasonlít a szerelemre, ami a mi létrejöttünkben valami szerepet játszott. És a Székely Jeruzsálemet, mikor írtam nekem, nagyon beugrott a dédnagyanyám és a nagyanyám alakja, dédnagymamámat, mint hogyha a vallásháborúk idejéből feleltették volna itt. Annyira utálta a pápistákat, katolikusokat, beleértve, gondolom, hogy ezért is, beleértve a vejét, nagyapámat. És hát nem szeretjük ezt tudomásul venni, de öregasszonyok között nőttünk fel. Nagyon nehéz volt rádöbbenni arra, hogy ezek az öregasszonyok, ezek nők. Ezért a címhez igazodva olvasok föl a Székely Jeruzsálemből valamit, amiről nyugodtan mondhatom, hogy valóság. Anyai nagyanyám, török Samuné, egyszerű és nagyon jó ember volt, akinek nehéz elfogadnia, egyáltalán felfognia, hogy aki olyan, mint ő, azt miért? Ugyan miért, én édes Istenem, ugyan miért? Hát nincsen igazság? Veri a sors. Ez az alaphang a nagymamámról. És 15 éves koromban írtam egy történetet, egy novellát, ahol egy Jolán nevű öregasszony veszekedik a férjével, a Samu nevű öreg bácsival, és ez megjelent. A novella fölött ott volt, hogy Szávai Géza, azt senki nem merte azt képzelni, hogy a kicsi Géza, hát az még gyerek, azt hitték, hogy apám írta, apámat szintén Szávai Gézának hívják, és nagymamám borzasztóan megsértődött, sírni kezdett, írt egy ilyen levelet, hogy tisztelt tanítór, én többet nem ismerem magát, meg eféle, hogy kiírta az újságba szegény Samut, meg engem, hogy veszekedtünk. Aztán apám megmondta nekik, hogy ki az elkövető, erre föl nagymama teljesen megváltozott, sírni kezdett, hogy most a kicsi Géza nagy megharagudjon, és akkor innen olvasom tovább. Amikor nagyanyám megtudta, hogy én írtam ezt a szöveget, megnyugodott, hogy nem egy idegen gúnyolódik az életüknek nevezett nyomorúsággal, amely talán mégsem volt csupán nyomorúság. Szép, mondta nagyanyám az írásomról, mert akkor már tudta, hogy a párbeszédek mögött ott van, hiszen aki írta, tudja, a közös küszködés, kitartás egymás mellett egy életen át, titkok, melyeket kívülálló nem is sejt. Titkok, amikről nekünk, egymáshoz nem idegeneknek, és éppen csak sejtéseink vannak. Ez az öregasszony igaz, mély érzelemmel kötődött az öregemberhez, aki ha kellett, ápolta. Ha nem tudta megvédeni kiszolgáltatottságtól, bántalmazástól, orosz katonáktól, akkor meg a túlélésben segítette. És nagyanyám kiabálósan, állandóan hangoskodva próbálta felrázni hirtelen öregedő, megbetegődő nagyapámat, aki a halál közelségében meglepően megrigadt és elgyámoltalanodott. Annyi mindennel szembenézett az életben, melyből 10 évet katonáskodás, fogság, büntetőszázad emésztett fel, hogy mire a halállal kellett volna férfiasan szembenéznie, arra már nem futott erejéből. Panaszkodó, igaztalanul válaszkodó gyenge öregember lett, akinek hegyke alaptermészetéből csak valami gyerekes fantáziálás maradt. Itt hagyom Jolán, befogjuk a terneket a szekérbe, sirány az apám háza, abban nekem még részem van, elmegyünk én lakára, te is ott hagyod azt a mocsok kommunista Bérenc apádat. Nagyanyám az öreg piszkálódásait nehezen emésztette meg, ő is panaszkodott nekem. Nem tudom, miért csinálja, hiszen ahogy öregszünk, még jobban kellene szeretnünk egymást. Ezen megütköztem, hihetetlenül meglepődtem. Öreg emberek szerelme. Nagyanyám, ha késve is, rájött, hogy élete párjának hegyke életkedvét és férfias tartását civódással már nem csiholhatja ki. És akkor úgy kezdett viszonyulni hozzá, mint egy gyerekhez, és az már jobban megfelelt a szeretetre vágyó riadt öregnek, aki szilvapálinkát kortyolgatva ijetten és szeppenten várta, mikor végez vele a gégerák. A kapu előtt ülő, feleségére szánalmasan panaszkodó öregembert, hogy az egyszemélyes intimitás feltörésének picit még most is kényelmetlennek érzett mozzanatához érjek, azért az egy mondatért írtam meg, amit nagyanyámtól hallottam, és kamasz agyamba egy életre beleégetődött, mint a marhák bőrébe égetett bélyeg. Hogy az emberpároknak, amint öregednek, még jobban kellene szeretniük egymást. Egy egész helyeslő nyilallás volt az a kamasz fiú. Irigykedés, csodálat és egy nagy félelem. Vajon megadatik majd neki is? Mert nagyapám szánalmasnak tűnő panaszaiban, ma már tudom, hogy ez csak a szeretet kinyilvánítását követelő, zsaroló, öregemberi, de emberi, férfiúi stratégia, és nagyanyám túljátszott harsányságában, én pontosan érzékeltem, hogy két egymás szerető öregember kapaszkodik egymásba. Szép öregemberek voltak. Szép öreg pár. Hogyan fogok majd én egy öregedő nőhöz viszonyulni? Tudom majd szeretni legalább úgy, mint a nagyanyámat, a nagyapám? És ha öregkorára elhízik, elcsúfol, egy ocsmány debella lesz belőle éppen akkor, amikor annyi minden után az emberpároknak már jobban kellene szeretniük egymást. És én nem tudom, áldott legyél vagy átkozott nagyanyám török Jolán, a lányokban mindig próbáltam beleképzelni a majdani öregedő asszonyt is. A fixa ide is belejátszott a kamaszkor ideálomról való hirtelen lemondásba, minden későbbi komolyabb kapcsolatomba, és hogyan mondhattam meg volna meg vádaskodva kérdező vagy felelősségre való anyámnak, hogy miért írok én ilyen dolgokat? Mert nem sértem, hanem irigylem és csodálom a nagyszüleimet, és nagyon foglalkoztat. Ez, Marika, milyen lesz öregedő asszonként? Leszek-e én öregember? És együtt leszünk-e? És ha meghal valami, beikünk? És hozzám szorongó kamaszfióhoz képest ezek a szép öregek, akiket nagyon szeretek, fölényes, győztesek. Ha én ezt akkoriban elmondom anyámnak, bizonyára sírni kezd, és orvoshoz visz.
Hogy látod ma az öregedő szerelmeket?
Változatlanul.
Kitartó hittel. Jó, tehát akkor érjünk el a mai beszélgetésünknek a címéhez, Nőalakok, Szávai Géza regényeiben. A te regényeid nekem olyan szinkópásak a dél-amerikai regényekkel. Tehát egy ilyen szürrealista világ, és egyre többet sétálván, járkálván Székelyföldön, én tényleg ilyennek látom a székely embereket, vagy legtöbbször ilyennek látom, amilyeneknek te írod meg. Nincs benne romantika, nincs benne sallang, szikára, kemények, és rengeteg érzelem van a felszín mögött.
Én ezen nem gondolkoztam. Én csupán csak annyit szerettem volna a Székely Jeruzsálemmel megírni, ami gyerekkoromban nagyon-nagyon foglalkoztatott, és akkor még ennek az érzésnek, hogy úgy mondjam, boldog tulajdonosa voltam. Küsmőd Anna cínterem a templom mellett kiálltam így a hegyre, így szétnéztem, fölnéztem az égre, és én meg voltam győződve, hogy a Bibliában vagyok. Hiszen a Bandi pap, apámnak barátja, titkos barátja, mert a tanító nem barátkozhatott a pappal, ő vigyázott rám babysitterként, ugye, mikor apám ment el, azt mondja, vigyázz a kicsi Gézára, csap be a többi kölyök közé, vallásorán, hát úgyis tanul valamit. És akkor így jutott el hozzám, imádtam az Ótestamentumot, a Biblia pedig ugye az emberiségnek a regénye, számomra egy regény, több regényből álló, sok-sok regényből álló regény, és innen a legérdekesebb regény számomra az Izsák és Ábrahám története, az teljesen elkápráztatott, megrázott, és én azt hittem, hogy a Biblia az egy magyar könyv, mi a Bibliában vagyunk, hiszen a faluban volt Illés, Jákob, ott volt Pilátus, aki próbált dinnyét termeszteni, kísérletezni. Hát én azt hittem, itt a Bibliában mindenki magyarul beszél, és hogy szétnéztem így a világba, a világ minden gyerekével én egyenlő vagyok, és akkor később fájdalmasan csalódtam ebbe, és azt mondtam, ha valaki életébe egyszer megéri ezt az érzést, megvan neki ez a közérzete, hogy ő egyenlő a világ minden emberével, gyerekével, azt már nem lehet többé megnyomorított kisebbségévé tenni. Tehát számomra ez a Székely Jeruzsálem a Bibliának egy ilyen elágazása, ha lehet azt mondani, különösképpen, hogy a maga ez a hihetetlenül érdekes, tényleg fantasztikumba hajló valóság, hogy előttem pár száz esztendővel már jó néhány felnőtt ember is átment ezen a közérzeten, a székelyföldi emberekre, akik azt mondták, hogy mi is a Biblia része vagyunk, miért ne lennénk mi Isten népe? Hát mi a fenér nem lehetnék én zsidó? Miért köt minket a vérségi kötelék? És azt mondták, mi lelki zsidók vagyunk, kijöttek létre a lelki zsidózók. Ez egy fantasztikus, zsidó teológusok mondják, ez egy fantasztikus fordulat a vallások történetében, amikor először közösség kimondja, hogy Isten felé vezető utaknak nem lehet, hiszen a szellemről, a hitről van szó, nem lehetni vérségi, biológiai gátjai. Fantasztikus dolog, és ezt a világon, itt a Székelyföldön, a Bibliával, az emberiség regényébe beleilleszkedő, azt megismerő emberek találták meg.
Most menjünk egy picit tovább Székely Jeruzsálemből egész Japánig. Az Aletta bárkájáról fogunk egy picit beszélni.
Amikor befejeztem a Székely Jeruzsálemet, nagyon nyomasztott, hogy itt minden igaz, hogy én röghöz vagyok kötve. És akartam írni, de nagyon benne voltam, az egész életünk ez, hogy mik vagyunk ezen a földnek nevezett kísérleti golyón. És akartam írni egy ilyen felszabadult történetet, és így találtam rá Aletta történetére, Aletta holland lány, és valamikor Bethlen Gáborék korából, és a hollandok akkor hódították, nagy hajósok voltak, hódították meg a gyarmataikat, meghódították, mentek Japánba, és mentek velük a misszionáriusok. Tehát a japánokat áttéríteni keresztény hitre. Igen ám, de Európát akkor is vallásháború dúlták. Tehát a reformátusok és a katolikusok között ment a harc. A térítők Japánban szintén térítettek egyik katolikus kereszténységre, a másik református kereszténységre, és tovább folytatódott közöttük az öldöklés, a harc. És gyakorlatilag egy Európából kihelyezett, egy kihelyezett vallásháború szintre lett Japán. Japánok ezt nem akarták, nagyon hamar védekezni kezdtek, és gyakorlatilag nem kívánatos, veszélyes eszmének minősítették a kereszténységet, bármelyik formáját, hiszen nem Istenhez vezető útat, hanem a viszályt hozza, és minden keresztényt lemészárolták, százezres nagyságrendben. Minden japánt lemészároltak, megöltek, aki fölvette a keresztény hitet. Egy kordont voltak, egy katonai kordont Japán köré, és Japánból se kimenni, se bejönni nem lehetett. Körülbelül 1 millió halász volt, japán halász volt a tengereken, azokat nem engedték vissza, hogy a kordonhoz éltek, megölték. Utána még 2-3 generáción keresztül kutatták a kereszténység nyomait Japánban, és a csecsemőket is megölték. Csecsemők voltak, másfél esztendős csecsemők börtönben. Ide került egy református pap lányaként, misszionárusként Aletta, őt is ki kellett volna végezni, és egy Kojima Miki nevű hadfi, tehát vezér, vette feleségül, 2 gyereket is szült neki, és leginkább attól írtózott ez a végül is egymást szerető emberpár, Aletta és Kojima Miki, hogy a gyerekük, Japánban a 2 gyerek esetleg szőke lesz, esetleg az unokáik lesznek szőkék, és ugye szőke csak keresztény lehet, ezeket megölik. Ennyi a rövid rettenete és története, kerettörténete annak, ami most következik a felolvasás.
Aletta magyar hangja, Tóth jazz művésznő.
Amikor a lehullott száradó falevelek szagában a disznó perzselések illatát éreztem, és a disznótoros ételek iránti vad éhség először fogott el, már akkor tudnom kellett volna, hogy terhes vagyok. Istenem, bajt hoztam Kojima Miki fejére. Ahogyan a holdál éjszaka az égen, bárhová szaladok, sziklák mögé bújhatok, sűrű felhők is elrejthetik a holdat, azért az ott van fönn az égen. Ahogyan a hold áttetsző fehéren áll a késő délutáni égen, és éjszaka múltán a hajnali égen. Áll bennem a baba. Éjjel-nappal, amikor alszom, ő akkor sem alszik. Talán már veled beszélget, Teremtő Istenem. Én édes Istenem. Ha valaki nem látta még az éjszaka világító holdat, akkor észre sem veszi, vagy felhőfoszlánynak nézi a nappali égen a fehér, áttetsző holdat. Kojima Miki úgy néz rám, mint aki a hold alakú fehér felhőfoszlányt sem látja. Csak észleli, hogy rám nehezedik, és nyomaszt valami. Mert én is állandóan érzem, hogy a felhőfoszlány súlyosbodik, erősen világító, óriás teli holdánő megmozdul és átmegy az égen. Még mindig nem tudom milyen, hogyha majd megmozdul bennem a baba. És én úgy szeretnék egyszer beszélgetni Kojima Mikivel, ahogyan egész életemben szólhattam hozzád és beszélhettem veled, Uram. És köszönöm neked, édes Istenem, hogy annyit is beszélgethettem Kojima Mikivel, amennyit beszélgethettem. Én, édes Istenem, japánul szólok hozzád. Istenem, aki mindenkit hallasz. Kis japán babám hangját is már régen hallod. Már akkor hallottad, amikor én még nem is tudtam, hogy bennem van a kis japán babám. Ő már akkor beszélt hozzád. Beszélgettetek. És amikor elalszok, félek, Uram, hogy a kis vagy japán babám szepukkót követel rajtam, hogy szétvág és kijön belőlem, de Uram, mi lenne vele nélkülem? Mi lenne vele, amikor már nem élnék? A kis japán babám, ha megszületik, vajon mi lesz vele? Kojima Miki csattan. Miért baj, hogy japán? És nézi a hasamat. Nézem én is a hasamat. De ott még semmi nem látszik. Nézi az arcomat, ellenségesen fürkész, mi bajon a japán babámmal? Miért olyan rossz az nekem, hogy japán baba van bennem? De nem tudom megmondani, mert ismét csattan. Szóval Kadzuirójé is lehet. És én is csattanok. A tied is lehetne. Ha 500-an másztatok volna rám, akkor 500-é lehetne. Ha nem sírok, akkor meghallgat Kojima Miki. Akármit beszélhetek neki. Azt mondja Kojima Miki, hogy a kis japán babám sosem ölne meg, különösen álmomban nem ölne meg, mert egy japán ilyet nem csinál. Egyetlen kis japán baba sem tenne ilyet az anyjával. És Kojima Miki néhányszor ráüt a vállamra, a fejemre, mert azt akarja, hogy vegyem észre, hogy éppen a kis japán baba anyjának a vállát, fejét ütögeti. Mondom Kojima Mikinek, hogy én szeretni fogom a kis japán babámat, ha megszületik, de attól félek, hogy olyan hajjal és bőrrel születik, mint amilyen az édesanyjáé. Megnézzük, mondja Kojima Miki, és újra elkomorodik az arca, mert arra gondol, hogy a kis japán babám Suwa Kadzuiróra fog hasonlítani. Mondom Kojima Mikinek, hogy egy fehér bőrű szőke kis japán babának nem lehet élnie. És én abba belehalok, kis japán babám is belehal abba, hogy szőke, és akkor már inkább azelőtt halljunk bele, hogy megszületett. Felkötöm magam az erdő szélén egy fára. Méltatlan halál, mondja Kojima Miki. De nem az én halálomra, hanem a kis japán babám halálára mondja, aki megfulladna bennem, miután meghaltam. A testem a koporsód lenne, mondom hangosan a kis japán babámnak, és úgy mondom, hogy a kis japán babám is, a japán apja is pontosan hallja, hogy bibliai verset mondok. Kojima nem vág le, nem suhint felém, sőt, vigyázni fog rám, nehogy megöljem magam. Ezt nekem nem fogja hagyni, neki van joga megölni engem. De ha sírni kezdek, Kojima Miki rögtön hátat fordít nekem, és faképnél hagy. Szétvágnál, leráncigálnál róla, mint egy ruhát. Legszívesebben levágnál engem a kis japán babámról. Süvöltötten hangosan, de nem rikácsoltam. Kojima Miki akkora legnyugodtabb, amikor mások képtelenek uralkodni magukon. Ilyenkor Kojima Miki mindjárt uralkozni kezd rajtuk. Az az 500 baba az szép gondolat, mondja Kojima Miki. De miért kell hozzá 500 férfi, ha egyetlen egy is képes 500-szor? Kojima Miki úgy viccel, hogy sohasem viccel. Most vezekel Suva Kadzuiroért. Nem teltek róla, sírni kezd a testem. Rázkódik benne a japán babám teste, és feddően pillant rám kiszámíthatatlan, félelmes japán férfi. Megmondtam Kojima Mikinek, hogy félek tőle. Félek a kis japán babámtól, és félek mindenkitől. Kis japán babám miatt félek, hogy mi lesz vele, hogyha megszületik. Kojima Miki azt mondja, hogy nem fél senkitől, és ne féljek én se. Kojima Miki azt mondja, hogy mindig velem marad. Majd megnézzük a kis japán babámat. Kojima Miki velem alszik el.
Mint az előbbi regény részletből is, az Aletta bárkájából, a nő, a hölgy, Aletta egyes szám első személyben beszél. De amikor írod a regényeidet, konzultálsz nőkkel, beszélgetsz velük, vagy a saját empátiád, te saját mondjuk női éned diktálja ezeket a sorokat?
Egy éves korom óta konzultáltam dédnagymamámmal, és azóta is állandóan konzultálok most az unokáimmal. Körül vagyok véve rendesen nőkkel, és számomra nagyon fontos az úgynevezett női principium, az elhanyagolt női principium megélése, és azt kell mondanom apaként, hogy az utóbbi egy-két évszázadban az apák nem igazán viselkedtek jól. És a következő regényrészlet, ami el fog hangzani, a múlt évezred Narien Bárban című regényből, ez egy zseniális matematikus kisgyerek, árva gyerek, Mária Réven, tehát Narien Bárban, árvaházban él, és csak matematikával foglalkozik, mert abban zseniális, négy testvére van. Az édesanyja egy olyan lány, aki egyre másra szülte a gyerekeket, és adta el őket Amerikába. Nagy volt a gyerek eladási üzlet egyébként Romániában is, 89 után. Olyan szemérmesen hallgatunk erről. És a négy testvérét eladták, Vince Flórián, a fiatal gyerek, a 10 esztendős gyerek, elhatározza, hogy majd egyszer megkeresi a testvéreit, gyűlöli a szüleit, gyűlöli az édesanyját, apjaikról nem tudnak, és megy ez a történet egy az egyben, kortárs kulisszák között, Putyin, Bush, Gyurcsány, Orbán Viktor. A lényeg az, hogy itt nagyon erős nőalakok vannak, viszont nekem egy öreg apáca, Mayer Jolánka néni története, tetszett, azért választottam ezt ki felolvasásra. Mayer Jolánka az árvaház mellett él öreg apácaként, és latinul meg más nyelvekre tanítja Vince Flóriánt.
Öreg Mayer apáca, fiatal hangja, Zádor Fanni.
A szép temetés után hazakísértem Jolánka nénit. Pedig őt meghívták a halotti torra. Én is mehettem volna, de Jolánka néni azt mondta, illetlenség. A végén még kuglizni fognak. Szerintem nem illetlenség, ha a halotti tor végeztével az emberek betérnek a kocsmába vagy a tekepályára, különösen, ha mindkettő a halottas házhoz tartozik. Miután Keller Frigyest egy közös sírnak adták, kik értett haltak szent, az illetlenség inkább az én fejemben volt. Az ünnepélyes, lassú gyászzenét a Frigyes bácsi lassított győzelmi menetelésének éreztem, amelyben a többi öreg kuglizó is részt vesz, és folytatnak mindent egy tágas, kellemes közös sírban. De az, hogy érted haltak szent világszabadság, hát ez így nem stimmelt. Az viszont egészen biztos, hogy nem jó nekem temetésre járni. Az enyémre nem kell jönnöd, ismételte meg Jolánka néni. Bár azt el tudnám képzelni, hogy te temess el engem. Lehetnél a szertartást celebráló atya. Ezen már kacagtunk. Ez a legszebb hivatás a földön, véli Jolánka néni. Mert ismerni kell itt a földön is valakinek a bűnöket és titkokat, hogy elviselhetőbbek legyenek. Megnőttél, Vince Flórián, sóhajtott Mayer Jolánka. A turista székeket egymás mellé húztuk és napoztunk a tavaszi télben. Mert ilyen még nem volt, hogy január 15-én ilyen szikrázóan, ilyen forrón süssön a nap. Mayer Jolánka a fejéről mindent hátra tolt a vállára. A tűző napfény, mintha esőként zuhogott volna a hajára. A zuhatag egy részét visszaverte az ezüstös, fegyelmezett sávokba fésült haj, másik részét beitta a rózsaszín fejbőr. A test, ha nem tud magáról, akkor egészen, végzetesen veszedelmes saját magára nézve. Hiszen nem tudja, hogy ő a test micsoda. Vince Flórián azért tartotta furcsának Mayer Jolánka feltételezését a testről, mert úgy hangzott, mint egy tétel, amely független a Jolánka nénitől, nem is az ő testéből jön, csak úgy a szájába rakta valaki. Tehát akkor most a Mayer Jolánka teste nincs magánál, de legalábbis nem magáról beszél. Nem értettem Jolánka nénit. Te ezt érteni fogod, Flórián, és megbocsátasz nekem, de régebben, amikor kérdeztél, te akkor még nagyon kicsi fiú voltál. Akkor sem hazudtam neked semmiben, csak elhallgattam, hogy abban az életkorban én még nem töltöttem be a 13 évet sem, Flórián. Abban az életkorban még nem tudhatott magáról mindent a test. De mi, Keller Frigyessel nyugodjék békében, kipróbáltuk a testünket. Mayer Jolánka, mintha más valakiről beszélt volna, megértően, indulat és érzelem nélkül, csendesen. Az a 13 éves testű, megkergült leánygyermek nagyon szerelmes volt az egy évvel idősebb fiúba. Utolsó nyár volt, mert Keller Frigyes ősszel indult bentlakónak a szigorú ipariskolába, amitől előre írtózott. És a Vince Flóriánnal egy évvel idősebb fiú is épp olyan járatlan volt, mint a 13 éves Mayer Jolánka, amikor kipróbáltuk gyerekként a testünket. Mayer Jolánka félt, de bármire képes lett volna ezért a kedves, szelíd és rokonszenves fiúért, aki elmegy szeptemberben. A fiú csak először félt. Utána újjongott, hogy ez megtörténhetett vele és Mayer Jolánkával, és mind a ketten megbolondultak a Keller Frigyes újjongásától. És a fiú elmondta két barátjának, Gotár Jóskának és Ferdinándi Bélának. Mindketten osztálytársai voltak, Mária réven, de ők nem indultak felsőbb iskolába. Keller Frigyes elújságolta nekik, hogy vele már megesett a földi csoda, és elmondta Mayer Jolánkának is, hogy a csodát a világba kiáltotta, mert a két barát neki a világ, amitől szeptemberben megválik. Mayer Jolánka ezzel sem törődött, de azt sem tudta, hogy Keller Frigyes megengedte a világnak, hogy lesse a csodát, amikor Mayer Jolánkával megint kipróbálják egymás testét, pedig azok még nagyon is gyerektestek voltak. Nem voltak maguknál. A két fiú rárontott a csodára. Azt akarták, hogy ők is kipróbálhassák a testüket és Mayer Jolánka testét, aki hirtelenében nem tudta, mit érezne Keller Frigyes, ha ez megtörténne. Ha azt akarta volna Keller Frigyes, hogy barátai osztozzanak az ő újongásában és a csodában, akkor a megkergült kislány gondolkodás nélkül segített volna Keller Frigyesnek, hogy részt vegyenek a barátai az ő újongásában, az ő csodájában. De Keller Frigyes csak akkor szólalt meg, amikor a Ferdinándi Béla azt mondta, ha nem engeded, akkor mindenkinek elmondjuk, apádnak is. Mire Keller Frigyes újongó és boldog képére kiült a meglepődés, a tanácstalanság, és azt motyogta Mayer Jolánkának, igen, lehet, hogy beárulnak. És akkor az egész világ, mind a két barát rendre neki ment Mayer Jolánkának, és a végén szégyenkezve, beijedve és menteketőzve elment Keller Frigyes is a barátaival. Nem maradt a megszeppent és sírva fakadó csodával, Mayer Jolánkával, akinek eszébe jutott, hogy a bürökleve mérgező. A kerítés tövéből zöld bürköt tépett, de nem tudta, hogyan lesz abból mérgező bürökli. Az édesanyja aztán más főzeteket itatott véle, forró fürdőkbe ültette, 80 kilós búzászsákokat emeltettek vele, az apja vesszővel verte, orvoshoz vitték. És mire magára ébredt, és végre magánál volt, a teste akkora már teljesen üres volt. Már csak Isten végtelen irgalma tölthette ki. Jolánka néni Vince Flóriánra nézett, nem találta ki a gondolataimat, de ha kitalálta volna, akkor is elnézett volna fölöttük. Lekötötte a világ eltűnése. Ferdinándi Béla visszanémetesítette magát a háború alatt, bevonult az SS-be, korán elesett. Gotár Jóska a háború végén a visszavonulás alatt tűnt el. Keller Frigyest beszervezték a munkásmozgalomba. 56 előtt is, utána is ült. És igaz, hogy ezzel a kedves, mosolygós, megszeppent fiúval sem beszélgetett többet Jolánka néni, de az emberek távolról is megérzik egymás gondolatait. Keller Frigyes nem találta ki Mayer Jolánka gondolatait. Azt szerettem volna, hogy tanuljon, és pap legyen belőle. Jolánka néni szerint egy római katolikus pap Isten tilalomfája, élő szobor, amely azt hirdeti, hogy íme, Van férfi. És legyen férfi, aki nem érinthet, és nem bánthat nőt.
Most menjünk akkor következő regényedre, amiről ma beszélünk. Ez a Makáma Szutra. És ennek a címnek, ennek a névnek egy enyhe, rövid magyarázatát kérem szépen, mert ugye egyből az ugrik be az embernek, hogy Káma Szutra, de ezt már valaki megírta, persze a Bibliát is már megírták, de ez nem Káma Szutra, hanem Makáma Szutra, és ez nem egy szimpla, olcsó szójáték, hanem ennek van egy komoly tartalmi vonulata.
Azt hiszem, hogy akár ilyen rövid részletek is árulkodnak arról, hogy egy ember, egy regényíró miként vélekedik férfi-nő viszonyáról, és én nagyon hiányolom az irodalomból azt, hogy gyakorlatilag még a családregény fogalma is a férfiakhoz kötődik. És akartam írni egy olyan regényt, amely nőkről szól, a Makáma Szutra címe két szóból áll, az egyik a Káma Szutra, ami egy ilyen a Bibliánál is régebbi, több ezer éves szöveg, a testi szerelem tankönyve és dicsérete. Ezekben a gyönyörű, sok ezer éves szövegekben van valami, amit engem nagyon korán megkapott. Itt férfi és nő egyenlő. Itt közösen keresik az örömet. Egymásnak szereznek örömet. Ez valami olyan humánum, amit a Biblia utáni ezer években elveszítettünk. És én egy olyan nem regényt, hanem szinte ilyen több regényből álló regény halmazt akartam írni, amiben a nők történetei, hiszen a nők szülik a történelmet, a maguk valóságában következik egyik a másikból. Itt a könyv elején van, megjelenik három nő, Sarolta, Mariska és nem részletezem, akiknek gyerekük születik, aki már nem Székely Mariska, hanem más néven, az unokája megint más néven, gyakorlatilag szinte követhetetlen. Az anya, lány, anya és lány unoka, anya és déd unoka, lány közötti viszonyok nem a klasszikus európai családregények férfi elvűsége nyugszanak. Többet erről nem akarok mondani, csupán csak azt, hogy miközben szem elől tévesztjük őket a regénybe, megjelenik a lánya, az unokája, és gyakorlatilag van egy elmélete is az egyik kamaszgyereknek. A lényeg, a cím, hogy a Kámaszutra egyenlő emberekként beszél ez a regény a szerelemről, a nőkről, és a Makáma pedig egy mindenki ismeri, aki olvasott, és ki nem olvasott volna az 1001 éjszaka meséiből. Az 1001 éjszaka meséi Makámában íródtak. A Makáma azt jelenti, hogy rímes próza. És azért rímes a próza, egyébként maga a szó azt jelenti, hogy felállok és rám figyeljetek. Nagyon komoly szó, használat, és ezért néha rímeket is használnak. Egyébként ez nem ismeretlen a magyar népmesékből is, mert azt mondja a Bözödi vagy a Medeséri mesét mondó asszony, hogy és akkor azt mondta az édesanyja, miután megfőzte a férjének az ebédet, hogy mönjük a hölgyön, hogy hamarébb lögyön, mert apád már lekaszálta a sargyút, és idejébe ögyön. Tehát visszatér, és így jegyzi meg a Makáma Szutra, tehát a Makáma és a Káma Szutra összevonása, női sorsok, úgy vélhetnénk, hogy kavarodnak benne, de nem. Nagyon szigorú regény, konstrukciós elvek alapján alakulnak akár az élet. A fejezeteket úgy nevezi ez a regény, hogy szutra, és a bevezető szutrát, az izzó szutrát fogja felolvasni Berekméri Katalin.
Az érintésnek idejében vége is kell legyen. Meg kell állni, lányok, a hegyen, a hegyoldalon. Még zuhanás előtt, igen, a lejtőn. Nem másszunk fel a hegyre, a világ minden kincséért sem, ha nem érdemes. A szerelem hegyeket mozgat? Na. És ha mozog az a hegy, na? Na. A lány óvatos. Ha mozog a hegy, a lány nem megy tovább. Na. Vagy kell neked hegyomlás, égszakadás, hogy egyebet ne említsek, földindulás? Kislányok, nem mindegy ám, hogy miként lesztek nagylányok. Az én szememben a kislányok is nagylányok. Mert már a kislánynak is kell a tudás. Tudnia kell az ember lányának, hogy mi az élet, és mi a fundamentuma. Tudnod kell. A tested árulkodik, elárul. És ki is tol veled? Tehát befogod a pofát, és összezárod a tested, a szájacskádat. Néha kinyithatod, de a tested zárva tartod. Tudják, tudja minden gavallér, hogy nyithatóak vagyunk, lányok. Ám az okos kislány tudja, kisasszony még, de saját testén ő a nagyasszony, aki mindent tud és mindent zár. Elegancia, drága kis nagyasszonyok, bíborban is, bársonyban is, foszladozó rongyokban is, szimpla mesztelen bőrödben is, pomp and circumstance. Ebből nem engedhet pompéri Constance. Csupán két ujjal, de hatalmas erővel, mintha csak táncolnál, még ha nem is a tánc esete forog fenn éppen. Legyen frak, zakó vagy katonazubbony, a férfi ruha hajtókájára illesztett laza tenyérrel, csupán két ujjal. Távol tartjuk a ránk tolató gavallért, beleértve tolakodó combját, és nekünk feszülő csípőjét. Oldalra lépsz, majd hátra, olykor előre, rímelsz minden mozdulatára, de nem engeded be. Ha felhevül, ha izzik a gavallér, akkor már nem Monsieur Jean, le jeune gentilhomme, hanem egy izzó Jancsi. Izzó vörös Johnny. Kislányok seregeit vezettem át a tüzeken. Nekem hihetsz, kisfiam. Stanci néni, a kedves mamádat sem vezette félre. Még zsenge kislánykorában az agyába véstem, pedig akkoriban még élénken fungáltak a császárok, királyok. Tele volt zsúfolva velük egész Európa. Na, és érintőlegesen említem, de nem mellékesen, hogy grófnőnek hazudta magát minden primitív ringyó. Na, de szóval bizony, Constanze von Pompéry nem titkolta az anyád generációja előtt, amit idejekorán tudniuk kell, hogy a tűzben minden lány egyenlő. És gyilkolhatták a cárokat, cárnőket Moszkvában, rugdoshattak császárokat, hercegnőket Bécsben, csinálhattak proletár diktatúrát az urak Budapesten, akaszthatták nagyapádat. Mert akkor meg azt mondotta Pompéry Stanci elvtársnő, hogy kis elvtársnők, mi pedig most megtanulunk kecsesen menetelni. És felvonulunk, menetelünk a haladásért, és áthaladtunk a tűzön. A tűzben csak az számít, hogy mit tudsz a tűzről. Fiúkhoz dörgölőző, izzásig hevülő, simulékony lányok, akik két ujjatok helyett combbal tapogatjátok a gavallért. Vigyázzatok! Nem kell túlzottan játszani a tűzzel, mert komoly tűzvész lesz belőle. Ezt minden generációnak hirdette a Constance. És ki is tört a háború? Azt élvezték egy-két hónapig Habsburg első Ferenc József császáréknak, de ekkora háború, ilyen kis, ilyen szűk körű élvezetért, és aztán 4 év alatt szétment a haza, sőt, több haza is szétment, szinte minden haza szétment, de te, kislányom, ne essél szét. nem eshetsz szét. Tudod, a te tested, a te országod. Lehetsz Anglia, legyél Dánia, kis ország, de büszke ország. És ha jön egy izzó dalia, és te megremegsz, és érzed, hogy valami felizzik Dániában, mélyen, benn, Dániádban, akkor érezzed a határaidat is. És akkor, kislányom, ha biztos vagy benne, hogy nem ég el, de csak akkor, éljen a haza.
Nehéz megszólalni. Milyennek tűnik neked, amiután ugye te megírod a regényt, magadban monologizálod, nem olvasod fel hangosan?
Nem olvasom fel hangosan, de volt két regény. A többi regény így agyi szinten mozgott, mondott szerkezetek szintjén. Két regényt miközben írtam, azt hallottam. Az egyik volt az Aletta bárkája, és a Makáma szutrát is hallottam. És nagyon sok ilyen stílusok kórusa van ebben a Makáma szutra című könyvben. Számomra ez valami olyasmi, mint női életeknek egy ilyen rendezett, rímekbe szedett kavalkádja.
Én nem akarok spoilerezni a Makáma szutrával kapcsolatosan, de egy történet, ami ugye Budapesten kezdődik, és Bukarestben végződik.
Igen, maga a történet ez Bécs és Konstanca között zajlik. Kezdődik Budapesten, ahol éppen a román hadsereg elfoglalja Budapestet. Itt az egyik női sors a Perle Micié. Perle Mici majd itt fog meghalni Segesvártól nem messze. Az egyik román vezérőrnagy, tehát tábornok, Stefanescu tábornok. Feleségeként. És így tovább.
Ez egy igaz történet?
Én, mikor le kellett költöznöm Bukarestbe, azt hiszem lehettem egy olyan 28-29 éves, valahogy úgy mentem oda, mint dédnagyapám Amerikába. De végül is én ott jól éreztem magamat, életemben annyit nem tanultam, s annyit nem dolgoztam, azon kívül pedig, amivel vigasztaltak. Hát ott 90 ezer magyar élt, mikor én Bukarestben éltem, gyakorlatilag ők építették a fővárost. 90 ezer emberből legalább 30 ezer ács és asztalos. Tehát én ott nagyon jól éreztem magamat, ott találkoztam Perle Micivel, akit az első világháborúban egy román katonatiszt hozott el, nem beszéltek. Perle Mici egy büszke magyar budapesti zsidó lájót, azt mondta, hogy egy ilyen nyelvet, mint a román nem tanul meg, franciául beszéltek, vagy németül. Tábornokot a második világháborúban aztán kiebrudalták, de nem mesélem el. Ezek ilyenekből épül föl, mert ugye ennek a regénynek is van valamelyes főhőse, egy Farkas Géza nevű fickó. És a Farkas Géza találkozik velük Segesváron, mikor oda száműze volt a tábornok úr, miután a román hadsereg vezérkarát kiengedték a Fogarasi várból, ahol ott voltak fogságban. Szóval ezek mind összefüggenek, ez maga az élet, és hát ebbe a fogalomba, meg ennek a fogalomnak a valóságában, amit úgy neveznek, hogy élet, én eléggé keményen bele voltam mártogatva Konstancától Berlinig, és ez benne van ebbe a könyv.
Maradjunk még a mai témánknál, a nőalakoknál. Van olyan nőalak, ami úgy elkészült a fejedben, ott van, és arra vár, hogy papírra kerüljön?
Igen. Én az összes regényeket, amik ide le több is van, de én gyerekkoromtól a regényeimet egy ilyen regényvilág részének képzeltem el. Amikor megkérdeztek, hogy miért írsz te Japánról, akkor szóval miért ne? Ugyanúgy írok Bécsről, vagy ugyanúgy? Miért a Biblia miről szól? Az is egy világregény. Én világregényeket írok. És ezekből a világregényekből kell összeállnia egy regények fölötti szerkezetek, mindegyik külön, a részletekből is lehet látni, külön hang, külön egység, de össze fog állni. Ebből én ezt régebb nem mertem elmondani, mert túl nagy terv, de most már jó néhány regény itt az asztalon, a többi jegyzetekbe, másolom ki a füzetekből, egész életemben kamaszkorom óta jegyzeteltem, ezt senki nem tudja rólam, most ezt elmondhatom. De én ezekről a dolgokról soha nem nyilatkoztam, nem beszéltem, de most vagyok már annyira öreg, hogy elárulhatom, hogy kellene élnem még 6 évet azért, hogy a talomban lévő 4 regényt befejezzem, és az egésznek megadjam azt a címet, amin gondolkozok, nagyrészt megvan, és egy ilyen szerű, mint ahogy Balzac csinálta, szintén fiatal korától, emberi színjáték. Én is egy ilyen emberi színjátékot szeretnék, és már alakul, azon kívül pedig van egy bizonyosságom. Ez nem a dicsekvés helye, de lehetne a dicsekvés helye is. Azt mondják, egy regény akkor él, hogyha a megírása után 50 évvel még olvasható. Ez tényleg így van. Na most én 24 éves koromban írtam egy regényt. Nekem az egész életútam, írói munkásságom igen nehéz volt olyan szempontból, hogy azt elfogadtatni. Távlatilag nincsenek kétségeim. Székely-Jeruzsálemről is azt hittem, hogy körülbelül 30 év kell, amíg a köztudatba felszívódik. Nem kellett, csak 18-nál tartunk már a 6. kiadás. De van egyetlen egy regényem, amit 24 éves koromban írtam, azt most újra kiadtuk, a Kivégezzük nagyapádat. Ezek szerint ez már 40, majdnem 50 évvel ezelőtt íródott és olvasható. Te olvastad fel hangos könyvként.
Olvasható. Géza, van még egy kérdésem, hogyha most te lennél a műsorvezető, vagy beszélgető társ, milyen kérdést tennél még fel?
Én nem tennék föl semmi kérdést, hanem azt mondanám, hogy mondjunk kórust, és aztán utána még beszélgetünk.